örömmel fordulok feléd. Gondolatok párkapcsolatról, házasságról, családról, életvezetésről. A Schönstatti Családmozgalom műsora következik.
Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kovács Katalin
és Kovács László.
Önök az Erdélyi Schönstatt Családmozgalom Örömmel fordulok felé című műsor második adását hallják.
Szeretnénk azzal kezdeni, hogy röviden felidézzük az előző adásban elhangzott elmélkedés néhány lényegibb részét. Két héttel ezelőtt Szabó Bálint és Anna gondolatait hallottuk a boldog elhasználódásról. Arról hallottunk, hogy önajándékozásunk örömét szeretnénk megtalálni, hogy munkánk boldog elhasználódás lehessen, hogy Kenteni Katya példáját követve a sok munkánk, feladatunk mellett is örömtől sugárzó emberek legyünk, akikből nagy nyugalom és derű árad. És kaptunk is több tippet arra vonatkozóan, hogy mi segíthet nekünk ennek a megvalósításában. Olyanokat mondtak, hogy érdemes felnézni Istenre és lélegzetet venni nála. Megpróbálunk egy dologra fókuszálni, és kizárjuk a mellékzörejeket.
Egy másik lényeges gondolat azzal foglalkozott, hogyan újulhatunk meg lelkileg, hogy megmaradhasson a küldetésünk öröme. Olyan ötleteket kaptunk a lelki megújuláshoz, mint például:
lépjünk ki a megszokottból, tanuljunk meg utóízlelni, etessük, tápláljuk a lelkünket, imádkozzunk, és készüljünk fel időben a következő hónapra, az előttünk álló feladatokra.
Azért gondoltuk hasznosnak, hogy kicsit felidézzük az előző adásban elhangzottakat, mert a mai alkalomra is olyan írásokat szemeltünk ki, amik valahogyan kapcsolódnak ehhez a gondolatkörhöz.
A következőkben szeretnénk bemutatni, hogy hogyan ülteti a gyakorlatban egy schönstattos édesanya a mozgalomban tanultakat.
Megkértétek, hogy írjam le, mit jelent számomra Schönstatt? Egészen röviden nekem a hogyant. Szeretjük az isteni értékeket, és azokat meg akarjuk valósítani az életünkben, de amikor ott van előttünk az első parancsolat, hogy Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, akkor csak nézünk. Oké, Uram, de hogyan? És ez számomra Schönstatt, ami megmondja, hogy hogyan kell a mindennapokban megvalósítani. Például az, hogy Uradat, Istenedet imádd, nem azt jelenti, hogy egy édesanya minden reggel elmegy a hetes misére, és a gyerekek maguktól mennek el az iskolába, hanem édesanyaként számomra elsődleges az állapotbeli kötelességem, hogy a reggel szerteszét induló csapatomat útra bocsássam. Ez sokkal fontosabb, mint hogy én ott legyek a reggeli misén. Schönstatt nagyon praktikus útmutatás nekem a mindennapokra. Reggel, ha felkelek, akkor tudom, hogy kezdjem a napot. Elmondom a felajánlóimát. Úrnőm és anyám, felajánlom magam neked. És már tudom, hogy kell felkelnem. Jön az öltözködés. Tilman atyától sokszor hallottuk, hogy a feleség úgy öltözzön, hogy a férjének tetszen. Akkor ez is készen van. Jön az étkezés. Mit kell tennem az evésnél? Kentenik atya mondta, hogy minden étkezésnél legyen egy kis lemondás. Így ezt is tudom, hogy kell csinálni. Aztán hogyan dolgozzak? Hogyan végezzem a munkámat? Tudjuk az alapító okiratból, hogy Mária azt várja tőlünk, bizonyítsuk be, hogy komoly a szándékunk, és a kötelességeinket maximálisan teljesítjük. Jó, akkor azt is tudom már, hogy hogyan kell a munkámat végeznem. Aztán ott van a drága férjem, a gyerekeim. Hogy szeressem őket? Mi ennek a módja? Megtanultam Schönstadtban, hogy Isten szemével kell rájuk néznem, ahogy a jó Isten láthatja őket. Aranyásóként kell rájuk tekintenem, azt kell néznem, ami értékes bennük. Ez is egy nagyon jó útmutatás nekem. Aztán a gyereknevelés. Abban nagyon sok praktikus dolog van. Tudom, ha a kisgyerekem elkezd velem veszekedni, nem akar lefeküdni, neki kell állnom vele harcolni. Vagy ha a kamaszom nekiáll hisztizni, kiabálni, akkor tudom, most jön az, hogy meg kell ölelni a kaktuszt. Jaj, de jó! Vagy hogyan fejezzük be a napunkat? Először a családi közös imával, majd a kettőnk közös imájával. Ezért így, napról napra, percről percre átitat a Schönstadti gondolkodás, és segít abban, hogy hogyan éljem meg a mindennapjaimat. A cikk után, hogy hogyan is éljünk minden nap, mi, Schönstadtos házaspárok és családok, egy rövid zene után visszajövünk, és folytatjuk műsorunkat. Maradjanak velünk!
Lassan véget ér a nyár, és kezdődik az iskola. Aki családban gyerekekkel él, az tudja, hogy ezzel együtt beindulnak majd a különórák, egyéb foglalkozások, beindul a pörgés, reggel a korai ébresztés. Meg kell majd oldani, ki vigye hozzá a gyerekeket, és a munkahelyeken is magasabb fordulatszámra szoktak kapcsolni ilyenkor a nyári szabadságok végeztével. Ehhez az új helyzethez ad néhány támpontot Reményi László és Judit írása, ami a 2019-es családnapok alkalmából kiadott füzetben jelent meg. Fogadják szeretettel.
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Énekelte az elmúlt évszázad 90-es éveinek az elején Nagy Feró dalszövegét a Beatrice együttes. Halván a sorokat akkoriban még érezhettük úgy, talán meg tudjuk valósítani ezt az egyensúlyt az életünkben.
Az azóta eltelt évtizedek alatt azonban mindennapjaink olyan módon gyorsultak fel, hogy azt tapasztaljuk, nehéz, szinte lehetetlen megtartanunk munka, kikapcsolódás és pihenés helyes arányát.
Családjainktól évről évre a mi mozgat bennünket kérdésre azt a választ kapjuk, sodornak bennünket a hétköznapok, óriási a pörgés, nagy a ránk nehezedő nyomás, szinte nem tudunk lélegzetvételhez jutni, testileg és lelkileg sem.
És valóban, ha a család bármely generációjának életére tekintünk, mintha valamennyiünkön növekedett volna a terhelés. Gyermekeink kisiskolás koruktól külön órákról külön órára rohannak, vagy visszük őket. Onnan pedig tovább balettra, néptáncra, edzésre, és sorolhatnánk, hogy hova még. Aztán először a középiskolai, majd a felsőoktatási felvételi hozza sokkos állapotba az egész családot. Teljesíteni kell, mégpedig kiválóan, mert különben oda a jövő.
Az utolsó tanulmányi éveket beárnyékolja a munkába állás gondja. Hogyan szerezzem meg a megfelelő végzettséget úgy, hogy közben leendő feladatkörömben már gyakorlatot is szerezzek, hiszen a munkaadók manapság már a pályakezdőktől is elvárják a szakmai tapasztalatot. Az egzisztencia teremtés és a családalapítás esztendeimben nem szállhatunk ki a mókuskerékből. Ezzel a kiegyensúlyozott családi élet alapját jelentő létbizonytalanságot is veszélyeztethetjük.
A GYED és a GYES jelenlegi szabályozása arra ösztönöz bennünket, hogy az édesanyák gyermekeik születése után ne feltétlenül szánjanak nyugalmas éveket nevelésükre, hanem mielőbb ismét álljanak munkába, és erre sokszor ráerősít a nehezen megszerzett biztos munkahely elvesztésének esélye is.
A középgenerációk sok frontos harcot folytatnak. Ők a munkaerőpiac stabil munkavállalói, nevelik a csak lassan felnőtté váló gyermekeiket, gondoskodnak egyre inkább elesetté váló szüleikről, még meglévő munkabírásukkal és tapasztalatukkal, ők a civil társadalmi szervezetek és az egyházi közösségek húzó emberei. Aztán erejük fogytán, unokáik megszületésével sem mehetnek nyugdíjba, hogy így nagyszülőkként a fiatalabb generációk terheit enyhítsék. Az ördögi kör bezárulni látszik. Mit tehetünk?
Az első válasz kézenfekvő. Ne engedjünk a fogyasztói társadalom nyomásának. Értékben, legyen szó anyagiakról, szellemiekről, de akár lelkiekről is, ismerjünk mértéket. Ez az egyik és talán a legfontosabb kérdéskör, amelyet a probléma kapcsán érdemes körüljárnunk. Itt és most azonban mégsem a nemet mondani tudásra szeretnénk a hangsúlyt helyezni, hanem egy másik nézőpontra. Mit tehetünk, hogyan élünk túl, amikor úgy érezzük, hogy a felesleg lehántolása után is erőnket meghaladó a ránk nehezedő terhelés.
Kentenik atyáról tudjuk, legendás volt a munkabíró képessége, és hogy gyakran, hihetetlenül keveset aludt. Így szolgálta a rábízottakat. Másoknak azonban ezt nem ajánlotta. Viszont azt a tanácsát azonban, melyet 1934. októberében az Életöröm lelki gyakorlatban fogalmazott meg, bátran magunkra vonatkoztathatjuk.
Ez így szól. Örömteli alapbeállítottság jelenti a kulcsot az emberek szívéhez. Egy ilyen embernek a zsebében van a szívek kulcsa. Egy ilyen ember olyan, mint egy élő varázspálca, aki mások lelkében mély, titokzatos örömforrást fakaszt, nem csak a lényével, hanem a szava által is, a beszéde és a cselekedetei által. Az öröm hiánya pedig, a szomorú ember, csak nagyon nehezen képes minőségi munkát végezni. Mi erősen akadályozza a szomorúság, ha hosszabb ideig tart, a gyógyulási folyamatot. És a szomorú ember elveszti az átmeneti befolyását is embertársaira.
A nehéz pillanatokban, a tartós terhelés időszakában ne hagyjuk hát kikopni önmagunkból az örömet. Testi és szellemi-lelki egészségünk alapja és egyben hatékonyságunk forrása éppen az öröm, az örömteli alapbeállítottság lehet.
Legyetek derűsek, csengenek fülünkbe Szent Pál szavai, és Derűs vagyok, legyetek azok ti is, erősít tovább bennünket Szent II. János Pál pápa közvetlenül a halála előtt elhangzott üzenete. A Szent Pápa búcsúja példát adó életének összefoglalója és egyben programbeszéd, útmutatás számunkra. A derű, az öröm, mint alaptónus kell, hogy jellemezze keresztény emberségünket és szolgálatunkat. Forrásunk az öröm, de mi a mi örömünk forrása?
Hívő emberként természetes számunkra a természet feletti forrás. A Jóistennel való kapcsolatunk folyamatos ápolása, a rendszeres imádság, a szentségimádás. Kentenik atya is gyakran utal az imádságra, mint a lélek lélegzetvételére. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmünket, hogy egészséges testre van szükségünk, ha dolgozni akarunk. Az egyházatyák tanítása óta a keresztény lelki élet egyik alapigassága, hogy a természet feletti a természetesre épít. Így van ez örömeinkkel is. Mindennapi, látszólag profán örömeink alapozzák meg a természet feletti örömre való képességünket. Bátran tekinthetünk rájuk úgy, mint a Jóisten emberi természetünknek megfelelő ajándékaira.
Ezek az örömök adatnak és adódnak. De vajon tehetünk-e mi magunk is érte, hogy legyenek? Tilman atya kifejezetten buzdít erre bennünket. Fontos, hogy legyen szünetünk. Fél órát semmit sem csinálni. És mit teszünk ebben az időben? Azt csináljuk, amit nem kell. Ez nagyon fontos. Fontosabb, mint imádkozni. És olyat csinálunk, aminek nincs értéke. Csak azt, ami tetszik. Ami kellemes. Tilman atya azt is hozzáteszi, hogy házaspárokként fontos, hogy kettesben tartsunk szünetet. És tippeket is ad. Például együtt hallgathatják Bartókot. Találkozhatunk barátokkal is. Legyenek szimpatikusak az illetők. Találkozhatunk szabadidőnkben Schönstattiakkal. Csak ha szimpatikusak. Ezt tréfában mondta.
Családjainkban is sok példát találhatunk ezekre az örömös tevékenységekre. A napi közös kávézás, esti séta kettesben, egy kis testmozgás, futás, evezés, kerékpározás együtt. De a sort szinte vég nélkül folytathatnánk. Mindenki felfedezheti azt, ami sajátosan az övé. A kikapcsolódás is az öröm önfelett pillanatait így megélhetjük. De nem csak megélhetjük, meg is sokszorozhatjuk azokat. És hogyan? Elő- és utóízleléssel.
Az előízlelés, a várakozás és a készület öröme. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel, írja egy helyütt Pilinszky. Az a házaspár, aki arra a kérdésre, hogy az elmúlt időszak legnagyobb élménye mi volt számukra, azt válaszolta, hogy egy spanyolországi nyári utazás. Majd ezután hosszú perceket mesélt az azt megelőző több mint egy éves előkészület szép pillanatairól. Sokszoros örömet élt át.
Amikor esküvői fényképeinket vagy egy jó hangulatú családi esemény fotóit egy hideg téli estén családi vetítés közben újra nézzük, felelevenítjük és újra éljük az örömteli pillanatokat. Amikor munkába menet az autóban ülve, akár napi imádságunk részeként az elmúlt időszak szép és meghitt pillanatait idézzük fel, felvértezzük magunkat a minket váró feladatok megoldására. Talán hatékonyabban, mintha az előre nem látható problémákra előzetes görcsöléssel és rágódással szerettünk volna választ találni.
Űrhajósok elbeszéléséből tudjuk, hogy kívülről a földre tekintve milyen félelmetesen vékony annak légköre. Mégis ez a vékony és sérülékeny burok az, ami számunkra itt a fizikai létet lehetővé teszi. Mindennapi örömeink burka is vékony és sérülékeny. Mégis olyan minket körülvevő életadó közeg, mely számunkra a lelki lélegzetvételt biztosítja.
Sorunk végén, a két héttel ezelőtt kaptunk olyan visszajelzést is, hogy talán jó lenne egy kicsit összefoglalni a hallottakat. Anélkül, hogy kielemeznénk ezt az elmélkedést, arról tudunk csak most röviden beszélni, hogy minket mi érintett meg ebből az előadásból, mi szólt nekünk.
Amit először szeretnék kiragadni, az így szólt: itt és most azonban mégsem a nemet mondani tudásra szeretnénk a hangsúlyt helyezni, hanem egy másik nézőpontra. Mit tehetünk? A Schönstatt egyik alapmotívuma, hogy nem a környezetünket akarjuk megváltoztatni, hanem először magunkon kezdünk el dolgozni, és ha mi alakulunk, akkor ezáltal alakul majd a környezetünk is.
Teréz anya és egy újságíró elkezdett beszélgetni a Nobel-díj átadása előtt, és az újságíró azt gondolta, hogy most kérdez egy nehezet Teréz anyától, és feltette neki azt a kérdést, hogy Teréz anya, mit kellene megváltoztatni a világon? És Teréz anya szelíden ránézett, és azt mondta, hogy magát és engem. A világ úgy változik, ha én elkezdek változni. Változok, és körülöttem lassan, észrevétlenül a világ is változik.
Nagyon tetszett még az a gondolat, hogy a természet feletti a természetesre épít. Én nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy sokan még mindig abban a tévhitben élnek, hogy minden, ami testi, ami evilági, az rossz, azt el kell folytani. Pedig profán örömeink alapozzák meg a természet feletti örömeinket. És ezzel kapcsolatban szeretném idézni Avilai Nagyszent Teréz egyik mondását. Neki nagyon frappánsan ezt úgy fogalmazta meg, hogy tégy a testednek valami jót, hogy a lelkednek legyen kedve benne lakni.
És hogy mennyire igaz az, hogy a természet feletti mindig a természetesre épül, egy kutatást szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal. Úgy gondolták a kutatók, hogy szeretnék megnézni, hogy az óvodáskorú gyerekeknek milyen az apa képe. És elmentek egy óvodába, és megkérték az óvodásokat, hogy rajzolják le Istent. És egytől egyig minden kisgyerek lerajzolta Istent, és észrevették meghökkenve a kutatók, hogy mikor Istent lerajzolták, akkor néhány Isten, Nike melegítős Isten, van olyan Isten, aki szemüveges, van, aki szakállas, van, akinek eláll a füle, és arra a következtetésre jutottak, hogy a gyerekek, mikor Istent rajzolták, mindegyik a saját apukáját rajzolta le. A természet fölötti a természetesre épül. Ott, ahol a természetes apa-gyermek kapcsolat beteg vagy gyenge volt, ott nehezen tud ajtót nyitni a kegyelem. Ahol pedig az egészséges, az apa-gyerek viszony felhőtlen, nem jelent majd gondot átélni az, hogy a mindenható saját gyermekeként törődik életünk legapróbb eseményeivel is.
És hát egy nagyon fontos gondolat az, hogy fontos, hogy derűsek legyünk, hogy örömhordozók legyünk. Az is megfigyelhető, hogy divat lett a panaszkodás. Ha két ember elkezd beszélgetni, akkor előbb-utóbb elkezdenek panaszkodni. És ezt valaki úgy fogalmazta meg, hogy ez egyfajta szellemi orturkálás. Ez megint csak tőlünk függ, hogy megmaradunk-e ebben a kerékvágásban, vagy mi változunk, változtatunk ezen, és megpróbálunk derűsen hozzáállni az életünkhöz.
Tilman atya mindig azt mondta, hogy a családnak, az otthonnak a lelke a nő. Hogyha mi asszonyok örömmel vagyunk otthon, örömmel vagyunk a családban, akkor öröm fog lakozni a családjainkban. Ha a munkahelyünkön igyekszünk örömet sugározni, igyekszünk mindig a jót meglátni, akkor sokkal könnyebb lesz mellettünk lenni, mintha csak folyamatosan panaszkodnánk, és azt néznénk, hogy mi a rossz a másikban. Nagyon fontos, hogy tanuljunk meg az örömünkre fókuszálni.
Első adásunk alkalmával említettük, és ezt még valószínűleg sokszor fogjuk mondani, hogy műsorunk talán legfontosabb célkitűzése az, hogy otthonainkban újra meghonosítsa a házastársi beszélgetés kultúráit, ami talán sok helyen kiveszőben van.
A házastársi beszélgetés az arról szól, hogy mi van velünk, mi van a kapcsolatunkkal, mi van a házasságunkkal. Semmiképp nem háztartási beszélgetés, nem arról szól, hogy ki fogja holnap a gyerekeket mondjuk óvodába vinni, vagy mit kell bevásárolni, mi itthon a teendő.
Erre a beszélgetésre buzdítjuk a kedves hallgatókat, és hogyha ez a beszélgetés esetleg nehezen indulna, akkor javasolnánk néhány témát. Először egyszerűen lehet arról beszélgetni, hogy kit mi érintett meg, mi mit gondolunk az elhangzottakról.
Érdemes közösen elgondolkodni azon, hogy a közeljövőben milyen örömteli esemény vár ránk vagy önökre, és próbálják meg azt előízlelni, vagy esetleg egy elmúlt örömteli eseményt utóízlelni.
És hogy mi ne érezzük úgy, hogy ez a műsor csak egy pusztába kiáltott szó, újból megkérjük önöket, hogy írják meg nekünk véleményüket, észrevételeiket a család@mariaradio.ro e-mail címre, ékezetek nélkül írva. És ezúton is szeretnénk megköszönni azokat a visszajelzéseket, amiket eddig kaptunk. Ezek nekünk nagyon jól esnek és motiválnak minket.
Köszönjük, és várjuk észrevételeiket, véleményeiket a család@mariaradio.ro e-mail címre. Búcsúzóul pedig, ugyanúgy, mint két héttel ezelőtt, hadd álljon itt még egy gondolat Kenteni Katyától. Jégcsappal nem lehet tüzet gyújtani. Ez így igaz. Épp oly igaz a következő is, a tűz erejének a jég sem tud sokáig ellenállni. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket. A műsort visszahallgathatják a Mária Rádió archívumából.
És jó beszélgetést kívánva búcsúzik önöktől
Kovács Katalin
és Kovács László.
Mária Rádió.